Hangzott el.
No, hát hogyan és mikor jön az élelmiszerhiány? Mekkorát ugorhatnak az árak? Erről fogunk beszélgetni. Az élelmiszerhiány lehet, hogy talán egy kicsit túlzó, de majd megbeszéljük Raskó György agrár közgazdásszal. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Hát ugye már beszélgettünk arról, hogy az ukrán és az orosz gabona, amelyet vagy elvetnek, vagy nem, ugye háborúval most már egyre inkább úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy menni fognak a vetőgépek. Milyen,
de amiük van, azt már nem vihetik ki.
De ami, igen, hogy mi minden leselkedik itt a gabona piacra, csak hát azóta egy kicsit összetettebb lett a probléma, mert az energiahordozók ára ugye emelkedik, ugye a Péti Nitrogénművek bejelentette, hogy nem leállítja a termelését. Azóta mióta beszéltünk, Magyarország és több ország is gabona export stoppot jelentett be, szóval melegszik a pite, röviden fogalmazva. Mi várható tulajdonképpen? Mert azt szokták mondani, hogy Magyarország, aki büszke, Magyarország Európa éléskamrája, ugye erről beszéltünk, hogy ez már megdőlt ez a mítosz, de azért ellátási gondjaink csak nem lesznek.
Hát Magyarországon biztos, hogy nem lesznek, hiszen azokból a termékekből, amelyeket Oroszország és Ukrajna nagy tételben állít elő, azokból Magyarország is jó. Tehát gabona, azon belül buza, kukorica, vagy éppen olajos magvak közül a napraforgó mag. Ezekben erősek az ukránok és az oroszok, de Magyarország is jelentős exportőr ezekből a közösségi esőjúból. Tehát az biztos, hogy Magyarországon semmiféle lehetetlenes probléma. És
hú, nagyon rosszul halljuk a telefont.
Elkezdett szakadozni, nem igen. Tudom, hogyha van esetleg egy...
A magyar tagunknak is, de ezt mondom, cinikus megállapítás. A háborúban általában a mezőgazdasági termelők nyertes oldalra szoktak kerülni, hiszen mindig élelmiszerhiány stratégiai készletezés van. Magyarország gazdáinak félnivalójuk nincsen, hiszen a mezőgazdasági felvásárlási árak egészen irracionális mértékben nőttek az elmúlt időben, és nem várható, hogy a háborús pszichózis és a spekuláció miatt ezek az árak a következő hónapokban, akár az aratás után is csökkenjenek.
Igen. Na most, de lesz-e mit learatni, mert ugye beszélünk ugye benzináremelkedésről, bezáró kiskutakról, amiről ugye azt szokták mondani, hogy pont a mezőgazdasági termelőket érinti, hiszen nem fog 30-40 kilométert elmenni egy traktoros, hogy tankoljon. A műtrágyagyár ugye leállt, és elég magas szinten vannak a műtrágyárak, tekintve, hogy ugye azok földgázból készülnek. Nem volt eső, erről megint csak nem nagyon beszélünk, ugye ez a tél ez rendkívül száraz volt, tehát nem túl jók az előjelek a vetés előtt. Megint nagyon rosszul hallunk sajnos.
Nincs rá csapadék, ezért azt gondolom, hogy az idei gabonatermés, legalábbis a kalászos gabonákból nem lesz igazán jó. Feltételezhetően a jó közepes termés is már egy nagyszerű eredménynek számítana Magyarországon. Ennél nagyobb probléma az, hogy Ukrajna jelen pillanatban nem nagyon tud vetni, mert nincsen gázolaj a gazdáknak, az ottani gazdáknak, nincsen vetőmag, amit elvessenek, mert a nagy nemzetközi cégek kimenekítették a vetőmagot az országból a háborús időszak kezdetén. És ami még nagyobb probléma, hogy a munkaerő is, hát pillanatnyilag honvédő háborúval van elfoglalva az emberek jelentős része Ukrajnában, szóval ott biztos, hogy a vetés terület akár kukoricából, akár napraforgóból kisebb lesz a megszokottnál.
Térjünk vissza Magyarországra. A gabona export stop az mennyire jó ötlet, mert hogy ugye ez gátat szab annak, hogy kimenjen a gabona Magyarországról, és ez a fogyasztónak jó, de a gazdának nem, mert hogy ez befagyasztja az árakat valami módon mégiscsak.
Illetve az áru tulajdonosának, igen, lehet gazda is, de azért nagy része már kereskedőknél van. Egészen biztos, hogy az export befagyasztás óta körülbelül miután 10%-kal átlagban csökkentek a buzaárak a tőzsdéken, ezt a veszteséget már a kereskedők elszenvedték, és hát nem valószínű, hogy az állam kompenzálni fogja őket ezért. Tehát van egy relatív veszteség, de legyünk őszinték, valószínűleg a kereskedők alacsonyabb áron vásárolták meg a termelőktől a buzát még valamikor tavaly aratás után is ősszel, tehát ugyan veszteségük keletkezik, de még mindig úgy gondolom, hogy jelentős nyereséget tudnak realizálni.
No, és akkor igen, és akkor nevezzünk át az abrak fogyasztó ágazatokra, ugye sertés és baromfi, ezek is ugye alapvető élelmezési cikkek, de hát őket meg sújtják a magas gabonára.
Hát ott nagyobb probléma van az állattenyésztés oldalán, hiszen a tápárak első mozdulatra átlagban 30%-kal emelkedtek, és ez csak az egyik probléma, mert a következő 20-25% az most fog következni majd május táján, tehát nagyon jelentős táp és takarmány drágulás van. Nagyobb probléma az, hogy néhány tápkeverőnek nincsen elég alapanyaga, tehát úgy hajlandó csak tápot szállítani, hogyha ahhoz az abrak alapanyagot a vevő valahonnét beszerzi neki. Ez nyilvánvaló jelentős többletköltség, úgyhogy a sertés hizolók elsősorban a kárvallottak, hiszen egyrészt abrakot kell szerezniük, másrészt egy nagyon magas tápárral kell hizlalniuk. Igaz, hogy a sertésárak az elmúlt három hétben majdnem megduplázódtak, tehát a malac és a vágósertés felvásárlási ára Nyugat-Európában elképesztő mértékben kúszik fölfelé a csillagos égig. Rövidesen újabb rekordár szinte fog kerülni a sertés húsára. És hát ez persze a magyar hizlalóknak is egy jó hír, a fogyasztóknak viszont hát elég rettenetes.
Mennyire piaci alapú, mert most hallottunk piaci indokokat is, de említetted egy fél mondatban a spekulációt, és ugye rengeteg pénz van a tőkepiacokon, és ez keresi az útját, és úgy tűnik, hogy a spekulánsok felfedezték maguknak az árupiacot, a gabonát, a kőolajat, az energiaordozókat. Ez mennyit tesz hozzá az amúgy sem kicsi áremelkedéshez?
A háborús pszichózis az egyértelműen spekulatív piacokat eredményez, de hozzáteszem, hogy ha megnézzük a Nemzetközi Gabonatanács előrejelzéseit, akkor nincsen igazán jó indoka ennek a irracionális áremelkedésnek, hiszen készlet oldalról világkészletek és a termelés az elég jól alakul 2021-22 szezonban is. A független attól, hogy milyen mértékű vetéskiesés lesz Oroszországban és Ukrajnában, de alapanyag, illetve áru van, készletek akár buzából, akár kukoricából megfelelő szinten vannak, ez nem indokolna olyan mértékű spekulatív áremelkedést, amit elmúlt hetekben látunk. Az egyértelmű a háborúval kapcsolatos spekuláció az, hogy Európában biztos, hogy hidegháborús viszonyok lesznek, és hát még egyről ne feledkezzünk el, Oroszország és Ukrajna körülbelül 50 afrikai és ázsiai országban a legjelentősebb buzabeszállító, és ott már komoly áruhiány van, vagyis az ukrán-orosz háború gerjesztett egy komoly szociális feszültséget Egyiptomban, Jordániában és más mediterrán térségi észak-afrikai országban, és ennek a kimenetele pillanatnyilag kétes, mert ha nem tud a blokkáddal elzárt kikötőkből, Ukrajnából az a körülbelül 15 millió tonna buza kikerülni ezekbe az országokba, akkor annak a beszerzése más országokból nem lesz egyszerű, hiszen óriási tételről van szó. 1-2 millió tonnát még lehet innéd-onnéd összevásárolni, de az ukránok kb. 15 millióval, az oroszok 20 millió tonnával tartoznak ezeknek a piacoknak a korábbi szerződéses megállapodás alapján, és ennek a kiszállítása ezekben az országokban valószínűleg nem történik meg.
Középtávon milyen átrendeződést okozhat ez a fennakadás? Mert ugye volt már ezzel kapcsolatban például Kínára is, ugye Donald Trump agrártermékekre is kivetett büntetővámot, a kínaiak köszönték szépen, elkezdtek máshonnan beszerezni, az oroszokra is volt már szankciók, ők is köszönték szépen, és elkezdtek felnőni a feladathoz, szóval átrendezheti a világ agrárkereskedelmét ez a mostani orosz-ukrán konfliktus.
Hát három terméket illetően biztosan, búza, kukorica és olajos mag, elsősorban napraforgó és repcemag, piaca és világkereskedelmi komoly átrendeződés valószínűsíthető, például az afrikai, vagy éppen az arab országoknak egy komoly tanulság és komoly pofon az, hogy ennyire függő helyzetbe kerülni két beszállítótól nem szerencsés, hiszen például Libanon 90%-át a búza szükségletének e két országból vásárolja, és most ott nagyon komoly áruhiány van, vagyis a piacok diverzifikálása beszerzési oldalon ezen országok számára elkerülhetetlen, hiszen egy komoly szociális válságot okoz ez a meggondolatlan beszerzési politika. Tehát ilyen átalakulások, átrendezések lesznek, és hát valószínűleg az Európai Unió is nagyobb készleteket fog tartani, hiszen valószínűleg ez a hidegháborús hangulat, ez hosszabb időre elnyúlik, és okoz olyan feszültséget a piacokon, ami szükségessé teszi azt, hogy az utóbbi időben elhanyagolt stratégiai készletezés újra előtérbe kerüljön.
Éhínség támadhat ebből Afrikában például?
Hát Egyiptomban már most nagyon súlyos problémák vannak, Jemenben úgy szintén, Líbiában hasonlóan, és hát persze Szaúd-Arábia és más országok meg tudják valószínűleg oldani a beszerzést, mert kerül, amibe kerül, de Egyiptomnak, vagy éppen Jemennek, akik fillérük van arra, hogy piacon vásároljanak drága liszt, illetve kenyérnek valót, valószínűleg nagyon komolyan rászorulnak majd olyan segélyekre, amit valószínűleg a FAO vagy az ENSZ valamilyen szervezete próbál most megoldani.
Látszik az, hogy mikor nyugodhatnak meg valamelyest az árak?
Hát a őszi edzések is szerintem irracionális mértékben magasak, bár az azonnali edzésekhez képest már van egy 15%-os visszaesés, de még így is, ha mondom, forintban, tehát a búzát 125.000-130.000 forint körül jegyzik, a kukoricát 110.000-115.000, hát ezek az általunk ismert árszinteknek még mindig több, mint a duplája, vagyis a piac azt valószínűsíti, hogy ebben az évben ősszel is, tehát aratás után is ez a magas árszint marad, és ez egyben azt is jelenti, hogy élelmiszerinfláció nem csak Magyarországon, hanem világszerte Európában jelentősen megugrik, még a mostaninál is nagyobb mértékben, és hát ennek kormányzati oldalról történő kezelése nem lesz egyszerű, hiszen a mostani árbefagyasztás is havi 10-15 milliárd forintba kerül, aztán ezt egy darabig fizethetik a kereskedők, de előbb-utóbb be fogják nyújtani a számlát a kormánynak, amennyiben az árbefagyasztást fenn akarja tartani. Ha pedig megszűnik
akkor
az árbefagyasztás, akkor azért készüljünk arra, hogy étolaj, cukor, sertéshús,
baromfi,
tehát baromfi termékek óriási mértékben az áruk növekedni fog, kiskereskedelmi árakról van szó, tehát az infláció további felgyorsulása sajnos benne van a levegőben.
Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát kívánunk!
Szépen, minden jót!
Szervusz!
Szervusz!
Raskó György agrár közgazdásszal vitattuk meg egy kicsit messzebbre nézve, hogy mi lesz itt az élelmiszer árakkal, nem mondott sok vidám dolgot.
Nem, figyelj, azt jól értettem, hogy Magyarország végül is önellátó, tehát így ellátási van. Nehézség az szinte biztosan...
Nem, csak árnövekedés lesz.
Nem lesz, árnövekedés lesz, de ez a műtárgya probléma, ez minket nem érint, tehát...
De.
Na, de hát akkor a idei vetést már nem érinti, vagy annyi műtrágya van, vagy hogy a...
Van annyi műtrágya, de már amit lehetett megvenni, az is sokkal magasabb áron lehetett megvenni, mint ami régebben volt, egy normális árnál magasabb áron. Ez visszafoghatta a gazdáknak azt, hogy mennyit vettek belőle. Ha nem adják meg a földnek, ami jár neki a szükséges mennyiségű műtrágyát, az ugye meg fog látszani a terméshozamokon, amelyek amúgy is alacsonyak lennének, mert szárazság van.
Uh-huh. Oké, de így is exportőrök vagyunk, tehát így
exportőrök,
is.
Így
tehát még valamennyit majd el lehet adni a végén.
Igen, igen, de ezt ugye szabályozza a kormány ezzel az exportstoppal, tehát fel fogják mérni, van egy ilyen gabonamérleg nevű dolog, ezt az Agrárminisztérium összeállítja, felmérik pontosan a felhasználást, a készleteket, és akkor azok alapján szépen lassan engedik majd ki szerintem az exportot, ami ha egyáltalán lesz. Csak ugye most nehéz helyzetben vannak, mert hogyha a minden összejön és nem lesz jó a termés, ahogy Raskó György mondta, az idei termés, amit majd nyáron fognak learatni, és még akkor ugye a átmenő készleteknek nagyobbnak kell lennie, hiszen a kiesést a tavalyi aratásból pótolni kell, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon profi játék, és nagyon oda kell rá figyelni.
Jó, okay.
De az minden esetre nem volt vidám ennek a beszélgetésnek, talán az volt a legdurvább megállapítása, hogy ez éhínséget okozhat Afrikában, az meg abszolút. A Közel-Keleten.
De legmegdöbbentőbb az, hogy 3 hete tart a háború, és már most, tehát ennyi ráhagyás nincs a rendszerben.
Nincs.
Tehát
egy globális világkereskedelem volt. Jöttek, mentek az uszályok, tele gabonával.
Tudod, ezek egészen meghökkentő.
Hát leépítettek. Egyébként képzeld el, hogy én még a 90-es évek második felében írogattam erről a készletezésről, mert akkor még ugye nem voltunk az Európai Unió tagja, és akkor még ilyen export szabályozás volt a gabonapiacon. Volt a TIG, meg a Concordia, azok arra voltak szakosodva azok a cégek, hogy az államnak voltak gabona készletei, amivel gazdálkodott. Ha engedték, akkor kitároltak belőle, az állam vásárolt is a piacon, tehát volt egy ilyen átmenő készlet. És ugye, amire célzott Raskó György is, hogy volt ugyanez lisztből is, meg cukorból is, tehát ilyen alapvető élelmiszerekből. Na ez a rendszer, én nem tudom, hogy működik-e, de már évek óta nem hallottam róla, szerintem nem, és azt mondta Raskó György, hogy most ez megint fel fog értékelődni minden országban, hogy legyen átmenő készlet az államnak, hogy ha valami gáz van, akkor ezeket a készleteket ki tudja adni a piacra.
Na, ez akkor értékelődik föl, amikor éppen nincs, tehát eleve hiány van, tehát akkor kéne ezeket föl építeni, ezeket a készleteket.
Hát magyar gabona export stop teljesen ellenes az EU szabályozással, vagy kért és kapott a kormány engedélyt, vagy megint eljárás indul, de az eredmény nem is kétséges utóbbi esetben. A korábbi tendereket nem fogják szállítani, amit decemberben vettek február-márciusra, írja egy hozzáértőnek tűnő hallgató. Igen, mert ugye szabad kereskedelem van az Európai Unióban, termékek és szolgáltatások szabad áramlása, ez az export stop, ez pont nem illik ebbe bele, de talán a rendkívüli helyzet miatt az EU megértő lesz.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.